Tújink itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Átadták a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál pápa szociális otthont. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye beruházásában megvalósult 99 férőhelyes, korszerű idős otthon, az Egyházmegye szociális szolgálata fejlesztésének újabb jelentős állomása, melyet Palánki Ferenc megyés püspök áldott meg. Az ünnepségen jelen volt Bosák Nándor nyugalmazott debreceni nyíregyházi megyés püspök is, valamint Fülöp Attila a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Palánki Ferenc megyés püspök köszöntőjében úgy fogalmazott: az egyház szociális intézményei azért jönnek létre, hogy valódi szeretet otthonok legyenek, ahol a magas szakmaiság a keresztény lelkiséggel és az odaadó szeretettel találkozik. A demenciával élő idős emberek gondozásáról és intézményi ellátásáról tartott szakmai napot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a Batthyány téri központ előadó termében Budapesten. A konferencián a közép-magyarországi régió vezető munkatársai gyakorlati példákkal mutatták be a máltai intézményekben bevezetett, a demenciával élők mindennapjait és gondozásukat végző szakemberek munkáját, segítő újításokat, módszereket, eljárásokat. A Magyar Ápolók napján azoknak mondunk köszönetet, akik rendíthetetlen szeretettel és alázattal állnak a betegek mellett, közölte a belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára. Takács Péter azt írta: szakdolgozónak lenni életre szóló hivatás, amely minden egyes nap igazi életcélt ad annak, aki vállalja ezt a nemes elköteleződést. Hangsúlyozta, Magyarország kormánya elkötelezetten dolgozik a szakdolgozói bérek növelésén és az ágazatban dolgozók életkörülményeinek javításán. Elkezdődött Eger szökőkútjainak átfogó felújítása, közölte a város polgármestere. Wagner Ákos tájékoztatása szerint a speciális szaktudást igénylő beruházás értéke meghaladja a 75 millió forintot. Jelezte, a helyi önkormányzat a korábban elvégzett teljes körű műszaki felülvizsgálat eredményeire alapozva kezdte meg a munkát, miután egy 2025-ben végrehajtott ellenőrzés azt mutatta, a berendezések jelentős része az elmúlt években elmaradt karbantartások miatt rossz műszaki állapotban van. A 9 helyszínt érintő kivitelezés várhatóan március végéig tart. Csütörtökön van a középiskolai felvételi jelentkezés végső határideje, mondta a felsőoktatásért szak és felnőtt képzésért fiatalokért felelős államtitkár ma reggel a Kossuth Rádió műsorában. Varga Bajusz Veronika elmondta: február 19-e az utolsó nap arra, ha valaki változtatni szeretne a jelentkezésén. Ez az iskolán keresztül vagy személyesen intézhető. Ezt követően az iskolák megkapják a hozzájuk jelentkezők listáját. A szóbeli vizsgák március 2-a és 19-e között lesznek, majd március végén az addigi tapasztalatok alapján a tanulók módosíthatják a középfokú felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezéseiket, megváltoztathatják a jelentkezésük sorrendjét, tájékoztatott. Az ukrajnai tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon. Más területeken ugyanakkor nem közeledtek az álláspontok az ukrán elnök szerint. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, a területi kérdésekről és zaporizsjai atomerőmű használatáról továbbra sincs közeledés. Eközben Kijev polgármestere kijelentette, a katasztrófa szélére sodródott a főváros az orosz rakéta és dróntámadások miatt. Átfogó stratégiát fogadott el az Európai Bizottság az Oroszországgal, Fehér Oroszországgal és Ukrajnával határos uniós keleti régiók támogatásának megerősítésére. 5 kiemelt területen fejlesztik a keleti szárny figyelőrendszerét, az európai drónvédelmi kezdeményezést, valamint az európai lég- és űrvédelmi pajzsot. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult lesz az ég, de a délnyugati-déli határ mentén felszakadozhat a felhőzet. csapadékzóna képződik, erősödik hazánk fölött, amely a nap folyamán fokozatosan az északi, északkeleti országrész fölé helyeződik. Arrafelé eleinte zömmel havazás, havas eső várható, majd délfelől ott is egyre több felé folyékonyra válthat a halmazállapot. Ugyanakkor az északi határ közelében egészen estig kitartóan hullhat a hó. Másutt ónos esőre is lehet számítani. A keleties irányú szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozog. Az északi középhegységben fagypont közelében, míg a déli-délnyugati vidékeken 10-15 fok körül valószínű. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Maklári Szent István Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönjük a hallgatókat! A mai adás anyagait a Maklári Szent István Általános Iskola rádiósai készítették. Először beszélgetést hallhatnak Zsófi nővére a heti áhítatokról, majd Bakos Tamás atyát halljuk, vele Szent Bálintról, a Valentin napról készítettünk interjút. Rövid híreinkben most is beszámolunk arról, mi történt az iskolánkban.
Első riportalanyunk Zsófi nővér. Én Bolog Márton Illés vagyok. Zsófi nővér, mesélne az áhítatról? Mi ennek a szerepe és miért fontos?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a Makári Szent István Általános Iskolában most már többedik éve rendszeres, hogy a hét folyamán egy reggel áhítattal indítjuk el a fiatalokat, hogy egy bátorító gondolatot kaphassanak, és ez segítse őket a hét folyamán. Az idei évben ez a szerda reggelekre esik.
Hogyan zajlik ez a iskolában?
Ez úgy történik, hogy a hitéleti munka csoporttal elhatározzuk, hogy mik lesznek az adott témák az adott időszakokban, és az alsósoknak és a felsősöknek külön pedagógus az, aki áhítatra gondolatokat oszt meg. Legtöbbször mi nővérek, illetve Tamás atya, Bakos Tamás atya szokott jönni, hogy ilyen lelki töltettel gazdagítsa a diákokat.
Tehát, ha jól értem, az áhítatoknak a témáját évelején megbeszélik, és akkor megírják akkor, tehát nem előtte való héten találják ki ezeket.
Van egy ilyen tematikus menet, ami segítségképpen van jelen. Ezt a fél évek elején szoktuk többnyire meghatározni. Abban van egyfajta következetesség, hogy az időszakok az egyházi évnek az időszakaihoz próbáljuk igazítani, tehát adventben ott nyilván ott vannak külön a gyertyagyújtások, akkor ez fölülírja az áhítatot, de például nagybőtben nagybőti témákkal érkezünk, meg mindig az adott ünnepkörhöz igyekszünk csatlakoztatni a gyerekeket. Ugyanakkor pedig, amikor vagy jó magam, vagy pedig esetleg más kolléga úgy érzi, hogy további gondolatokkal tudnak gazdagítani, akkor ebben szabad kezet kapunk. Tehát a tematika az inkább segítség.
És mit tapasztal? Hogyan fogadják a diákok ezt a heti közös kezdést?
Én azt gondolom, hogy most már többedik éve megélve ezt a közös reggeli indító gondolatot, most már egyre jobban mindenki hozzászokik. Az elején talán meglepő volt, vagy újdonság volt így az iskolának az életében, így körülbelül 3-4 évvel ezelőtt, most pedig már szépen csendben a folyóson állva, várakozva vesznek részt a diákok ebben a reggeli hétindítóban.
És milyen változást észlel a gyerekeken az áhítatok után?
Én nem csak az áhítatoknak tulajdonítom alapvetően azt, hogy azt érzem, hogy tényleg egy lelki utat járhatunk be. Én, mint hitoktató, meg a gyermekek lelki életéért felelős, érzem azt, hogy hosszú utat tettünk már meg, tehát vannak olyan gyerkőcök, akik itt tanulnak először keresztet vetni, vagy velünk jönnek először át a templomba, mint hittanórán van, hogy átviszem a csoportokat, és akkor megbeszéljük, hogy mi mit ábrázol, hogy van jelenít velünk Jézus, és egyre jobban így a hittanórákon is megnyílnak a gyermekek, ezt támogatja aztán tovább az áhítat, és jó látni, amikor kérdéseket teszek fel, akkor van, aki tud válaszolni.
Hogyan segít ez a közös pillanat az iskola közösségének építésében?
Én azt hiszem, hogy ez elsősorban a lelki utat támogatja. Tehát jó látni, hogy van egyfajta egységesség, hogy van egy reggel a héten, amikor összegyűlünk, és közösen szeretnénk gazdagodni, vagy van egy cél, ami felé tartunk, azzal a gondolattal, amit éppen kiemelünk most ebben az időszakban, hogy január van, Don Boscóra is fogunk majd fókuszálni, aki a szalézi lelkiségnek alapító atya, és nyilván ehhez a többi program is hozzátartozik, ami majd vár bennünket.
Van példa arra, hogy egy-egy áhítat különösen megérintette a diákokat?
Jelenleg még erre így személyes tapasztalatot nem láttam, inkább talán általánosságban tudok arról nyilatkozni, hogy a csend különbözik már a régi csendtől. Tehát volt, amikor izgésmozgás volt, vagy pedig nehezebb volt a figyelmet megtartani, és most január elején, amikor az áhítat idejében volt a házszentelés, és megérkezett Tamás, hogyha a szentelt vízzel, hogy megáldja az iskolát, jó volt azt megérezni, hogy hasonlóan érzem magam, mint a régi katolikus iskoláimba, ahova én magam is jártam, és gyönyörű volt azt látni, hogy begyűltünk mindannyian akkor az iskola aulájába, az a 200-valahány fő, akik éppen jelen voltak az intézményben, és olyan szépen tudtunk együtt imádkozni, betöltötte az Isten jelenlétének a tapasztalata az iskolát.
Mit ad ez a csendes, közös pillanata a mai gyerekeknek?
Én azt hiszem, hogy főleg így a mai világban a csendre nagyon nagy szükség van, a csendre nevelésre, hogy nem kell mindig a zaj, hogy van valaki vagy valami, amire tudatosan tudunk figyelni. Biztos, hogy egy idő után, miután így a fiatalok hozzászoknak így az áhítathoz, megértik és megérzik annak a jelentőségét, hogy jó együtt megállni, és újra elindulni közösen, tudatosítani, hogy nincsenek egyedül az úton, mert hát lényegében így hitnevelőként is a célom az, hogy megtapasztalhassuk együtt, hogy az Isten jelen van és szeret bennünket. Ezt támogatja az áhítat is.
Hogyan vonják be a diákokat az áhítatokba?
Jelenleg még főleg a hitneveléssel foglalkozó kollégák, akik ezért felelnek. Amikor vannak lelkes további kollégák, akkor ők is egy-egy alkalomra szívesen jelentkeznek. Ebben úton vagyunk még itt az iskolában. Diákokat nem szoktunk az áhítatra úgy felkérni, hogy ők vegyenek részt annak megtartásában, de a Jóisten úgy akarja, lehet, hogy idővel majd ide is eljutunk. A bevonás az én részemről, az csak a személyes szinten tudok erről mesélni. Az arról szól, hogy próbálom interaktívvá tenni ezeket az alkalmakat, tehát amikor a felsősöknek tartok például áhítatot, akkor igyekszek célzott kérdéseket föltenni, várom, hogy jelentkezzenek, hogy ők is megosszanak a gondolatot, és az ő gondolataikra építve vezessem tovább az áhítatnak a fő vonalát.
És mi az, ami motiválja önöket a áhítatok megtartására, vagy áhítatok témáinak kiválasztására?
Én azt hiszem, hogy ez a közös lelki nevelés, hogy közösségben történjen egységes formában, és hogy ennek a rendszeressége pedig is segít ezt tudatosítani, azt a légkört, amit itt a szalézi iskolában szeretnénk megvalósítani, és a témákkal is szeretnénk a gyerekeket közel vezetni a Jóistenhez. Az ugyanakkor nagyon fontos cél mindannyiunk számára, hogy apró lépésekben történjék az elkísérés a hitben. Nem lehet hirtelen és sokat kérni, hanem apró szelíd lépésekben, így a tematikákban jelen vannak a mindennapjaink, a hétköznapok, az olyan témák is, mint a bizalom, a barátság, a hűség. Ugyanakkor hozunk elérhető módon egy-egy szentről is példát, például novemberben ott Szent Erzsébetről, Szent Imre hercegről, a szalézi szentekről, mint Don Bosco, Mazzarello, Mária, a szűzanyáról sokat szoktunk beszélni, és ahogy említettem, az egyházi évnek a különböző időszakaihoz is igyekszünk csatlakozni, ezzel így lassan-lassan megtölteni az ő hétköznapjaikat, és ezzel együtt növekedni a hit útján.
Köszönöm szépen az interjút, Balogh Márton Illés voltam, Zsófi nővért kérdeztem a heti áhítatokról. További kellemes rádiózást kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Látszik a kéz, amit tart, megölelszel idem. Jó szagú föld, ami hív, befogad szívesen. Jövőmet kezedbe adom, országodat beutazom. A tiszta szív majd irányt mutat, hogy megtaláljam az igaz utat. Még hangtalan a bölcselem, gyümölcs ez a csend, bennünk terem. A szív a kert, ott van remény, s majd virágzik a föld a bánat helyén. Még hangtalan a bölcselem, esni a szót szükségtelen, a suttogás itt mást ígér, hiába vihar, ő haza kísér.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Épp most volt február 14-e, amelyet sokan egyszerűen csak Valentin napként ismernek.
De vajon tudjuk-e, hogy a keresztény hagyományban az a nap, Szent Bálint, a szeretet, a hűség és az önfeláldozás példáját adó vértanú ünnepe?
Ma arról beszélgetünk Bakos Tamás atyával, ki is volt valójában Szent Bálint, és miért érdemes keresztény szemmel másképp tekinteni erre a napra.
Köszönjük Tamás atyának, hogy elfogadta a meghívást. Mit érdemes tudnunk Szent Bálint életéről és mártíromságáról?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát Szent Bálintról azt érdemes tudni, hogy Szent Bálint vagy Valentin, ahogy sok helyen ismerik, ugye a szerelmeseknek meg a házasoknak a védőszentje, bár a legendájában vagy az életében úgy kifejezetten nincs sok szó a szerelemről, de hogy az alakja mégis így összekapcsolódott ezzel a kérdéssel, bár olyan nagyon sok mindent nem tudunk róla igazából. Ugye maga a név, ugye a latin Valentinus szóból jön, ami azt jelenti, hogy erős. És hát ami biztos, hogy a harmadik században élt egy Bálint nevű római pap, akit vértanúként is tisztelünk, és a második Claudius császár próbálta őt hittagadásra kényszeríteni, vagyis azt, hogy a katolikus hitet, vagy a keresztény hitet megtagadja, és ezért, amikor ő ez nem volt hajlandó, átadta őt egy főtisztnek, hogy végezzék ki, de Bálint meggyógyított ennek a tisztnek a lányát, aki vak volt, és ennek hatására ugye a főtiszt, meg az egész háza népe is megtért és keresztényé lett. Aztán van a hagyomány, mely a harmadik században egy másik Bálint, ő is vértanú, akit így ismerünk, ő Olaszországban élt, püspök volt, és a legenda szerint az ő imájára is történtek ilyen csodás gyógyulások, és hát vannak történészek, akik ezt a két alakot, ezt a két Bálintot ők összekötik, és azt mondják, hogy ő egy személy lehetett.
Hogyan kapcsolódik Szent Bálint a szeretethez?
Hát, ugye, ahogy mondtam, most a szerelmesek ünnepéhez, vagy ünnepének tartják az ő napját, de hogy az évszázadok során nagyon sok hagyomány, meg ilyen legenda is kötődött az ő nevéhez. Az egyik ilyen elbeszélés azt mondja el, hogy ez a Bálint titokban adott össze keresztény fiatalokat, köztük ugye római katonákat is a kedvesükkel, mert ugye a római birodalomban a katonák csak akkor házasodhattak, hogyha a szolgálati idejük, a katonaság ideje letelt, és hát voltak kivételek, de ez ilyen nagyon különlegesnek számított, hogyha valaki előbb is engedélyt kapott erre a császártól, és azért Bálint, ugye aki római pap volt, vagy püspök, ő titokban összeadta ezeket a szerelmes párokat, és a házasokat megajándékozta egy-egy virággal a saját kertjéből a legenda szerint.
Mit jelent a keresztény szemléletben a szolgáló szeretet?
Hát, hogyha erről beszélünk, akkor talán érdemes ugye Jézusnak a parancsával, vagy a főparancsal kezdeni, amit így ismerünk a Szentírásból, amikor az írástudók meg a főpapok kérdezik Jézust, hogy melyik a legfőbb parancs, és akkor ugye így van a Szentírásban leírva, Mester, melyik a főparancs a törvény? Mert Jézus azt felelte, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez a legnagyobb, az első parancs, a második hasonló hozzá, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a prófét. És hát maga a szolgáló szeretet, ennek a latin neve a diakónia, ez az önzetlen, viszonzás nem báró vagy odaadó szeretetet jelenti, és hát ugye ennek a legfőbb mintája Jézusnak az élete meg a tanítása. És hát talán azt is érdemes itt mondani, amit Jézus az utolsó vacsorán tesz, amikor megmossa a tanítványainak a lábát, és gyakorlatilag ezzel a szolgálnak a munkáját elvégzi, és hát ő ezt mondja a tanítványainak, hogy példát adtam nektek, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát, hogy ez a hatalom ebben az értelmezésben nem ilyen tekintélyt meg uralkodás, hanem sokkal inkább ilyen szolgálatot jelent.
Miben különbözik a keresztény szeretett felfogás a mai Valentin nap romantikus üzenetétől?
Hát talán a legfontosabb különbség az, ugye a keresztény szeretett felfogás, amit mondtam, hogy ez a Jézusi parancs, ez a minta, és hát ez nem annyira ilyen romantikus megközelítés, mert nyilván a szerelemben is ott van ez az odaadás, meg az önzetlenség, de ott talán erősebb a szeretetnek ez az érzelmi része, hogy a maga a szerelem is egy ilyen nagyon erős érzelmi dolog. Ugye a keresztény felfogásban pedig érdemes, hogy ezt a Jézusi minta meg parancs mellett Szent Pál apostol, ugye a korintusi levélben beszél a szeretetről, mint egy ilyen magasztosabb útról, ugye a szeretet himnuszként ismerjük. Ugye ezt írja, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel, a szeretet nem szűnik meg soha.
Hogyan ünnepli a keresztény közösség ezt a napot?
Hát például Olaszországban, az umbriai Terniben, ahol Bálint püspöknek az erekjéi is találhatók, ugye minden év február 14-én nagyon sokan elmennek Szent Bálint sírjához, elzarándokolnak oda szerelmes párok, Olaszország egész területéről is érkeznek, például azért, hogy megünnepeljék az eljegyzésüket. Aztán az utóbbi évben sokszor látni olyat is, például itt Magyarországon is, hogy valamelyik templomban vagy plébánián, a Bálint napján van ilyen jegyesek vagy szerelmesek miséje, és hát ebben a misében imádkoznak a jegyesekért vagy a házaspárokért, akik itt sokszor meg is újítják ugye a házassági esküjüket. Talán így kapcsolódik leginkább az ünnephez mondjuk a keresztény hagyományban, vagy a gyakorlatban, vagy a katolikus egyházban ez a fajta ünneplés vagy imádság.
Mit üzen Szent Bálint példája ma 2026-ban?
Hát ma 2020-ban szerintem Szent Bálint példája, hogy abból indulunk ki, ugye, hogy ő vértanú volt, vagyis ugye a hitünkért vértanúságot, vagy a hitéért vértanúságot szenvedett, akkor azt hiszem, hogy talán a hűségre meg a kitartásra ad példát. Ugye a császár meg is fenyegette, meg vértanúsággal is megfenyegették, és ekkor sem volt hajlandó ugye megtagadni a hitét, és ő kitartott abban hűségesen, ami mellett, vagy aki mellett, ugye az Isten mellett elkötelezte magát, és hát nyilván ez a hűséges kitartás, ez példa lehet a jegyeseknek, a házaspároknak, de egyébként meg úgy akár a papoknak, vagy a hívő embereknek is, hogy ami mellett ugye elköteleztük magunkat, abban így hűségesen kitartsuk, akkor is, hogyha esetleg néha nehéz megküzdeni kell érte.
Hogyan élhetik meg a fiatalok és a családok a szeretetet és az egymásért való szolgálatot a mindennapokban?
Hát itt szerintem megint a példaként ugye Szent Pál apostolnak a szeretet himnuszát lehet hozni, mert hogy ez egy olyan szentírási rész, amit sokan feldolgoztak ugye akár versekben, vagy akár énekekben, de hogy ez nem egy ilyen elvont valami, vagy egy ilyen elvont elmélkedés, hanem nagyon is ilyen gyakorlatias dolog, hogyha ezeket a sorokat, amiket ugye leír ugye itt Szent Pál apostol, hogy milyen is ez a szeretet, mert ugye mindennapokban, akár a családi kapcsolatokban, szülők egymás között, szülők gyerekekkel, vagy a testvérek egymás között, vagy akár a baráti kapcsolatban ezt így megpróbáljuk gyakorolni. És akkor ugye rájövünk arra, hogy hát ez a szeretet, amiről itt szó van, ez tényleg nem csak érzés, persze, hogy ez nagyon fontos benne ez az érzés, de hogy ez ilyen tudatos döntés, meg hűség, meg kitartás is, de amikor esetleg ugye nem olyan ideális egy kapcsolat, vagy amikor mondjuk lehetnek viták, házaspárok, gyerekek, barátok, vagy szerelmes párok között is, hogy akkor ez nagyon fontos, hogy akkor válik ugye komoly feladattá, hogy ezeket megvalósítani. Amit itt ír Szent Pál apostol, hogy szeretet türelmes, jóságos, hogy nem féltékeny, nem kérkedik, hogy nem tapintatlan, hogy nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, hogy a rosszat nem rója fel, tehát hogy ezt így egymás közt megvalósítani, hogy türelmesek legyünk egymással, meg hogy a rosszat nem rójuk fel, vagy nem haragszunk, hanem hogy megpróbálunk tényleg így ennek a szeretetnek a jegyében, meg szellemiségében cselekedni, meg egymással is együtt lenni.
Köszönjük az interjút Bakos Tamás atyának. Szabó Laurát
és Csohány Hannát
hallották.
Köszönöm én is.
Neked adom a szívem, nálad jó kezekben van. Neked adom a szívem, ahol az élet van. Halld meg kiáltásom, csendet öleljem most át a nagy zajban. Neked adom a szívem, tudom te úgysem kérnél más. Neked adom a szívem, adni mást. Tölt fel keménységem, szelíd teremtő kezedben formálj át. Te mindent adsz, mit rejtegesek, úgyis mindent látsz. Az összes tökéletlenségem problémán, a te kegyelmedben ég az oltárnál. Úgyis mindent látsz, az összes szégyenem, vétkem, minden hibám. Ott végleg eltörölted a keresztfán. Jézus, te mindent látsz, te mindent látsz, te mindent látsz.
Rövid híreink következnek.
Az SMK által szervezett jótékonysági bál dekorációja Japánba repítette a vendégeket idén. A rendezvény előadója Dan Miller volt. Az est igen jó hangulatban telt, volt zene, tánc, tombola.
Iskolánk egyik szép hagyománya az adventi gyertyagyújtás. Minden héten más osztály készül egy rövid műsorral. A kis előadások után közösen gyújtjuk meg az adventi koszorú következő gyertyáját.
Idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás. Az alsó tagozatosokat a nagyszakállú személyesen lepte meg, a felsősök pedig osztályonként ajándékozták meg egymást. A diákönkormányzat ezúttal is vidám Mikulás bulival tette emlékezetessé az ünnepet.
Idén is megrendezték a nővérek iskolánkban az adventi lelki napot. December 13-án adventi lelki nappal hangolódtunk a karácsonyra. A pásztorok és a három nap keleti bölcs is felkereste a jászolban fekvő kis zsöret, így hasonlóképp a gyermekek és fiatalok is különféle kreatív foglalkozásokkal indultak lélekben útnak. A napot gitára szentmisével kezdtük. Szent Jónás is volt lehetőség, hogy lelkünket is ünneplőbe öltöztethessük. Idei tanévünkben is a szalézi animátorok, szülők és nővérek kísértek bennünket a lelki napon.
Oliver karácsonya, Dickens rögbecsű története elevenedett meg a színpadon karácsonykor. Az előadásban Oliver kalandos útját követhettük végig London utcáin. Az előkelők világától az utca népéig, az árvaház lakóitól a karácsonyi álom megjelenítőig. Több mint 40 szereplővel készült a karácsonyi műsorunk.
Budapest szívébe látogattak a 7. osztályosok, ahol két ikonikus helyszínt is felkerestek, az Országházat és a Magyar Természettudományi Múzeumot. Idegenvezetővel bejárták a parlamentet, a kupolacsarnokot és megcsodálták a koronázási jelképeket is. Ezek után Jakab István, az országgyűlés alelnöke fogadta az osztályt.
A 7. osztályosok január végén a Bűvösföld Médiaért és Oktató Központjában jártak. Készítettek újságot, reklámot, rádióadást. Kipróbálták, milyen a Greenbox, milyen egy híradóban felkonfolni. Még rövid filmeket is készítettek.
Több mint 3 millió forintot nyert iskolánk a Betlen Gábor alap pályázatán. A Határtalanul program támogatásával a 7. osztályosok utazhatnak egy 4 napos szlovákiai tanulmányútra. A fő cél megismerni Maklár testvértelepülését, szállodamást, az ottani iskolában folyó munkát, minél több magyar gyerekkel találkozni, beszélgetni. Emellett persze cél az is, hogy a magyar történelem szempontjából fontos felvidéki helyeket meglátogassunk.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Néhány hónap múlva megint beszámolunk arról, mi történt az iskolában. A Maklári Szent István Általános Iskola rádiósait Nyerges Bendegúzt hallották, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Maklári Szent István Általános Iskola iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia hívei a nagybőjt időszakáról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyűri Egyházközség kicsit megvariált csoportjával. Ugyanis most nem a szokásos hangokat fogják teljes egészében hallani a kedves rádió hallgatók, mert betegség miatt variálnunk kellett itt a csoport tagokkal, úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat minket, és köszöntöm itt a stúdióban a beszélgető társaimat, Zsuzsát és Krisztát. Mindkettőjük hangját hallották, meg ismerik a kedves hallgatók, csak most ilyen csoport variációval dolgozunk. A mai nap már a nagybőjt első hetének a csütörtöke. A tegnapi napon volt hamvazó szerda, így már benne vagyunk a bőjtben. Azt gondolom, hogy jó egy kicsit erről beszélgetni, így is, hogy mit jelent számunkra a bőjti előkészület. Hogyan készültünk, hogyan készülünk a bőjtre, hogyan készülünk erre a szent 40 napra, ami előttünk áll, hiszen hiába, hogy ez a készület ideje, de a készületre is készülni kell azért, hogy aztán a cél, a végső cél az méltó és jó legyen. Mit jelent számotokra a bőjt? És hát nem csak hozzátok fordulok ezzel a kérdéssel, hanem azokhoz is, akik hallgatnak minket, mert ez egy jó alkalom, hogy ezeket a fontos kérdéseket együtt átgondoljuk, hogy a saját egyéni életünkben mit jelent a bőjt. Úgyhogy kérdezem most tőletek, és kérem, hogy adjatok egy kis ötletet, segítséget akár a hallgatóknak is, a saját élettapasztalatotokból, élményeitekből, lelki élményeitekből, és kérem a hallgatókat is, hogy gondolkodjunk el ezen a kérdésen, hogy mit jelent nekünk a bőjt.
Hát azt mondtad, rövid válaszra van szüksége, de én nem tudok erre rövid választ.
Akkor nyugodtan enged szabadon.
Jó, nem, azért szabadon nem engedem, de hát a bőjt az mindenféleképpen valami lemondást jelent nekem, számomra, és az abban segít, hogy Istenre tudjak figyelni minél inkább. Tehát, hogyha lemondok valamiről, értem mondjak le, ez nagyon fontos. Tehát nem valami azért, hogy fogyjak, mert mondjuk nekem szükségem van rá, vagy valami más miatt, hanem csak Istenért, és azért, mert őt szeretem.
Zsuzsa, te hogy állsz a bőjt témájával?
Hát igen, a lemondás is, illetve testi-lelki megtisztulás, meg a bőjt időbe próbálok eltávolodni olyan dolgoktól, vagy távol tartani magamat olyan dolgoktól, ami az érzékeimet elégíti ki. Tehát, hogy így a lelkiekben jobban meg tudjak nyílni, vagy jobban elmélyülni.
Igen, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a bőjt az mindannyiunk életében lehet egy testi és lelki folyamat is, amire készülni kell. Ma úgy próbáltam a gyerekeknek az iskolában megfogalmazni, hogy olyan minden ilyen nagyobb esemény az életünkben, mintha valamilyen versenyre, vagy valamilyen komoly feladatra készülnénk, hogy nem szabad csak úgy nekiesni, hogy na most akkor bőjtölök, és akkor pont. Tehát erre fel kell készülni, hogy miért bőjtölök, ez az első kérdés. Miért bőjtölök? Nem lehet csak úgy bőjtölni. Milyen célt szeretnék elérni? Ugye, és akkor itt, amit Kriszta is mondott, tehát ki kell tűznünk a lelki célokat, tehát nem csak testi céljaink vannak, hogy szeretnék ezt vagy azt a világban elérni, hanem lelki céljaink is vannak, tehát kitűzni a célokat, hogy miért bőjtölök, és elindulni ugye a gyakorlás útján, hiszen nem lehet a bőjtbe beleesni, ezt gyakorolni kell, szépen lassan bele kell jönni abba, hogy hogyan bőjtöljek értelmesen. Hogy nem csak azt, hogy most nem eszek húst, mert ez még egy önmagában, mondhatnánk úgy is, hogy ez még szinte nem is bőjt. Tehát tulajdonképpen itt van egyfajta küzdelem, és egyfajta érzékenyítés önmagam felé, hiszen a bőjtnek minden aspektusában a Jóisten érzékenyíteni akar valamire. Hogy megtapasztaljuk az éhséget, megtapasztaljuk a szenvedést, megtapasztaljuk azt, hogy milyen álhatatlanok tudunk lenni néha, hogy megtapasztaljuk, hogy mennyire megkötöz bennünket sokszor az evés például, hogy állandóan ennénk, hogy mennyire nehéz leszokni arról, hogy ne nasizzak, ne csipegessek, ne menjek állandóan a hűtőhöz, a szekrényhez, az édességhez, ehhez, az ahhoz, hogy legyen egy szabály az életemben, hogy meg tudjam tapasztalni az önuralmat például, és a bőjtnek ez is egy nagyon fontos része, hogy megismerjem magamat, hogy hol vannak a határaim, meddig tudok elmenni, mennyire szeretem az Istent, mire vagyok képes érte, és ez nagyon fontos kérdés, hogy mennyire az Istenért teszem, amit teszek, legyen szó a több imádságról, adakozásról, húsról való, vagy bármiről való lemondás, hogy ezt, ha önmagamért teszem, nem nagyon lesz sikere. Tehát ezt látnunk kell, hogy fogyhatok a bőjt alatt 1-2 kilót, mondjuk ennyi sikere lehet, de lelki élményi nem válik a bőjt, hogyha önmagamért teszem, vagy csak bizonyításból teszem. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az Istenért tegyem. Mit jelent szerintetek az, hogy az Istenért bőjtölni, vagy az Istenért tenni bármit? Így a hétköznapi életünkben, vagy a lelki életünkben. Mit jelent az Istenért tenni?
Számomra az azt jelenti, hogy amit az elején is mondtam, hogy én ilyenkor meg szoktam vizsgálni azt, hogy mi az, ami leginkább eltávolít tőle. Az egész bőjt az Istennel való kapcsolatomnak a megtisztulását jelenti számomra. Tehát, hogy olyan dolgot válasszak ki bőjt gyanánt, ami, vagy olyan dolgot akarjak leküzdeni, ami eltávolít Istentől, és az első helyet elveszi tőle. De ez kell a szembenézés, és pont az, hogy ez készíti nekem elő a bőjtöt, hogy én ezt próbálom megkeresni. Nagyon keresni nem kell egyébként, hogy mi az, ami leginkább eltávolít tőle, leginkább átveszi az első helyet, ami bálvány úgymond, és ez a küzdelem úgy fokozódik nagy bőjtben. Tehát ezt ugye a tetőfokára hág ez a fajta küzdelem.
Most Zsuzsát kérdezem, hogy akár ebben a kérdésben, akár abban is, hogyha egy kicsit tovább tudsz menni, hogy szerinted mi az, ami az embert elválaszthatja Istentől, amivel meg kell ilyenkor küzdeni?
Hát szerintem saját magával. Először is önmagával. Nem? Tehát, hogy ez az emberi önzőség, hogy ez az én központúság annyira eltávolítja saját magát az ember az Istentől. De most még visszakanyarodva erre, hogy mi az, hogy Istenért tenni. Most én a gyerekekre gondoltam az iskolába, hogy ugye azért ez nekik elég megfoghatatlan ez a bőjt.
Hát szerintem sokaknak, még a felnőtteknek is, tehát nagyon sok ember, igazából mindig azt szoktam mondani, meg sokszor mondjuk ez, hogy a bőjthöz is kell egy lelki érettség. Tehát, hogy megértsem azt, hogy mit, és pontosan azért is beszélgetünk erről, mert szerintem nagyon sokan csak megszokásból, vagy rutinból böjtölünk, és jó, hogyha megértjük ennek a lelkiségét.
Hát igen, és hogy én a gyerekeknek azt szoktam mondani, hogy próbáljam hozzájuk közelebb hozni ezt, hogy ugye lemondás, ez ugye persze nehéz még a felnőtteknek is, a gyerekeknek meg még megfoghatatlanabb, de ilyenkor próbálom az Isten szeretet, hogy az Isten mennyire szeret minket, hogy ugye ő a saját fiát adta értünk. És akkor az, amit mondjuk, hogy lemond egy héten egy játékról, vagy nem eszik annyi édességet, ez ahhoz képest ugye apróság, de hogy ezzel ki tudjuk fejezni az iránta való szeretetünket.
Melyik életkorban törhet meg leginkább ez a lelkesedés, vagy ez a nyitottság szerintetek?
Hát nem tudom, esetleg amikor elkezdenek kamaszodni, hogy akkor jobban befolyásolhatóak, és a negatív irányba, hogy ne lógjon ki a társaságból, amit most mondtál, Balázs atya.
Te hogy látod, Kriszta?
Hát ugye nekem nincs gyerekem, úgyhogy én nem nagyon. Én csak amit az iskolában látok, hogy igazából szerintem egyértelműen a kamaszkor. Gary Chapmannek van egy nagyon jó könyv, az a cím, hogy Kamaszokra hangolva. Próbáltam már ezt egyébként egyszer szülőkkel, és akkor ugye hát mivel nincs gyerekem, ezt rendszerint megkapom, úgyhogy le is álltam vele, hogy a kamasz gyereknek leginkább a szüleire van szükség, és hogy nem igaz, hogy a szülő nem tud vele mit kezdeni. Azt mondja Gary Chapman, hogy ez a legnagyobb hiba. Tehát, hogy igenis tud mit kezdeni a kamasz gyerekével, meg tudja hallgatni, csak úgy kell meghallgatni, hogy tehát ugye akkor kezd el nyiladozni az értelme, hogy ő ilyen világmegváltó gondolatokat próbál megosztani a családjában, és egy kinyilatkoztat, és hogy mindenben ő a legokosabb, és a szülő ezt türelemmel tudja viselni, illetve meg tudja érteni a gyereket, és egyenrangú félként tudja vezetni, úgymond, hogy nem az az igaz. A másik oldalra esetleg akkor meg tud maradni a közelében, és akkor a szeretett csatorna is megmarad igazából, a szeretett tank is megmarad, és így a család közelében maradhat a gyerek. Tehát ez nagyon fontos, mert a kortárs csoportok szerintem az elsők a kamaszkorban, tehát nem a családon meghatározó, hanem a pontosan a kortárs csoportok, és a család így tud a közelében maradni, hogyha a szülők gyakorlatilag a saját, tehát hiába tudja azt, hogy neki van igaza, mégis megpróbál a gyerek közelébe férkőzni, és nem ráhagyni a hazugságot, vagy ráhagyni azt a téves nézetet, hanem igazából szeretettel és figyelmeztetni úgy, hogy a gyereknek ne sérüljön a úgymond ez az egója.
Az önérzete.
Az önérzete inkább, igen. És hogy szerintem a kortárs csoport az, ami ilyenkor elviszi őket, de a szülő szeretete, ha azt megtapasztalja, az mindig meghatározó lesz egész élete során.
Meg a másik, amit szerintem kisgyerekként kap, hogyha el is van raktározva a kamaszkorba, egy kicsit háttérbe kerül, attól az még alapként ott marad minden gyerek életében. És ez egy nagyon fontos dolog, és itt a rádióhallgatóknak nyilván itt ezt a kis eszmefuttatásunkat miért is hajtottuk itt végre, ugye, tehát, hogy ami nagyon fontos, és el is hangzott, hogy alapvetően minden ember az Istenre nyitottan születik erre a világra. Miért? Mert az életünket Istentől kaptuk. Hát ez elég egyszerű logikai következtetés, hogy az Isten alkotta meg az életünket, ő teremtett meg minket, tőle kapjuk a lelket, vagyis az ő leheletéből, az ő sóhajtásából élünk, ezért mindannyian, akik megszületünk erre a földre, Istenre nyitottan születünk meg. Ezért talán a jelenségeket, az ilyen természet fölötti jelenségeket és a kisgyerekek mindig sokkal jobban érzékelik. Mert a gyermeknek a lelke még teljesen tiszta, abszolút nyitott és mindent érzékel, ami nem feltétlenül ebben a világban történik, és ez nagyon-nagyon fontos. És ezt látjuk, hogy egy idő után ez megszűnik. Megszünteti a bűn, megszünteti a környezetnek a nehézsége, a szülőknél a hitelesség elveszítése nagyon sokszor, hogy nem kapja meg azt a példát, azt a nevelést, azt a megerősítést, és szépen lassan elkopik. Ugye szoktuk mondani, jönnek az első áldozók, 10 évesek, nyitottak, aranyosak, kedvesek, érdeklődőek, jönnek templomba, fiúk sokan ministrálnak, lányok énekelnek, lelkesen mindenki tanul, készül az első áldozás, és utána eltűnnek. Mert utána elkezdődik az a kiskamaszkor, amikor nyitogatják a szárnyaikat, és hogyha nem kapnak megerősítést arra, amit addig lelkesen tanultak, szépen lassan kihűl bennük az a szeretet, amit az Isten a szívükbe oltott, mert nincs táplálva bennük a szeretet. Ez nagyon-nagyon fontos itt a rádióhallgatóknak, és szeretnénk ezt így figyelmébe ajánlani, hogy foglalkozzunk a gyerekekkel, addig, amíg még lehet. Tehát a kiskorban ne engedjük azt, hogy csak a hitoktató majd foglalkozik vele az iskolába, én meg nekem már otthon nem kell, mert nekünk szülőknek, tanároknak, nagyszülőknek, nevelőknek, mindenkinek a példamutatásban kell először és mindenek előtt jeleskedni. Vasárnap ugye mondtam a múlt vasárnap a templomban, hogy sokan mondják, hogy hát ma már nem divat a böjt. És ebben a műsorban most, hogy a böjtről beszélgetünk, a nagy böjtről, a készületről, hiszen most vagyunk itt az első lépéseiben. Miért nem böjtölnek sokan? Miért nem böjtölnek az emberek? Mert nincs rá példa. Nincs rá jó példa. Az a néhány keresztény, aki komolyan veszi, és böjtöl, az is szégyeli, vagy cikinek tartja erről tanúságot tenni, vagy ezt elmondani másoknak, mert talán nem mindenki érti ennek a lényegét, még azok sem, akik böjtölnek. Milyen példát mutatunk? Hányan tartják a pénteki bűnbánati napokat, vagy a nagyböjti pénteki böjtöket? Hány családban láthatja a gyerek azt, hogy az édesanyja és az édesapja böjtölnek? 10-ből 1 esetleg, ha van még ilyen arány, de szerintem ez sokkal rosszabb ettől. Nagyon kevés az a család, ahol a gyerek, az unoka azt látja, hogy a szülő vagy a nagyszülő ezt komolyan veszi, és az Istenért böjtöl, az Istenért ajánlja fel engesztelésül, a bűneiért, vezeklésül, azért, hogy megtapasztalja az éhséget, hogy mit jelent azoknak az élete, akik sosem esznek, akik mindig éheznek, nem csak nagybőjtben. Tehát ezeket nem mondják el a szülők, nem beszélnek erről, és ez egy nagy hiányosság, hogy nincs példamutatás. Böjtölünk péntekre, ugye mondtam vasárnap ezt a példát, hogy nem eszünk húst, de veszünk több ezer forintért mondjuk lazacot, és megsütjük mondjuk mozzarella sajta ráolvasztva, mert hogy a halat azt meg lehet enni pénteken, vagy harcsa pörköltet nokedlivel. Tehát igazából nem csináltunk semmit, mert húst ugyan nem ettünk, mondjuk disznóhúst, vagy csirkehúst, vagy marhahúst, de valami más, eléggé drága élelmiszerrel pótoljuk. Tehát tulajdonképpen szinte semmit nem teszünk a böjti időszakban, csak az, hogy mondjuk változtatunk egy kicsit az étrenden, de attól meg ugyanúgy jól lakok mondjuk a lazacfilével, tehát hogy nem tettem semmi többet. És nagyon sokan ezért sem értik a böjt lényegét, mert a külsőségekben maradnak. A böjt az mindig a szívből indul ki. És ez nagyon-nagyon fontos. Jézusnak egyértelmű tanítása a szívből. És hogyha én szívből szeretem az Istent, akkor engem bánt az, hogy őt megbántottam. Engem bánt az, hogy a bűneimmel elszakítottam magam az Isten szeretetétől, és ezért böjtölök vezeklésként. Nekem fáj az, hogyha valóban szeretem az Istent, hogy vannak emberek, akik éheznek, és együtt akarok velük érezni, és ezt is megtapasztalni, elmondani a gyerekeknek, elmondani egymásnak, nagyon ritka. Nézzünk néhány nagybőjti szabályt, néhány fontos dolgot, amit nagybőjtről tudni kell. Nagybőjtre és a húsvéti időszak ünneplésére fontos előírások és irányelveket tartalmaz a katolikus egyház tanítása. Ilyen például, ugye, hogy meddig tart a nagybőjt. a nagybőjti idő hamvazó szerdától nagy csütörtök estig az utolsó vacsora szentmiséjének a megkezdéséig tart. Nagybőjt kezdetétől a húsvéti vérasztásig nem éneklünk a templomokban Alleluját. Ez az első, ami feltűnhet a liturgián odafigyelőknek, hogy nincs Alleluja a Szent Lecke után, hanem a Zsoltár után egy Zsoltár vers van, traktus vagy evangélium előtti vers, ami az Alleluját, a húsvét énekét helyettesíti. A következő ilyen régi szabály, hogy a Szent 40 nap folyamán tilos az oltárt virágokkal díszíteni, kivéve nagybőjt 4. vasárnapján, vagy ha nagybőjtre valamilyen fontos főünnep esik. Ebben az időben az orgona és más hangszerek is csak az ének kíséretére szolgálhatnak, halkabban. Az ünnepeket és a főünnepeket kivéve, a zsolozsmát is mindig a nagybőjti szentidőről imádkozzuk. Nagyon fontosak ezek a szabályok, hogy ilyenkor ugye házasságkötés, rituális misék lehetnek, de viszont visszafogottaknak kell lenniük, és nagyon fontos, hogy minden cselekedetünket jellemezze a visszafogottság. A nagybőjti idő kiemelt napjai. Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú bőjt van, ez azt jelenti, hogy csak háromszor étkezhetünk. Nincs nasi, nincs csipegetés, nincs ez, nincs az, hanem háromszor lehet étkezni. Egy fő étkezés, egyszer étkezhetünk teljes értékűen hús nélkül, és két alkalommal vehetünk még kisebb valamilyen ételt, eledelt magunkhoz. Hamvazó szerdán ugye hamuval szórja meg az egyház a homlokunkat, vagy hamukeresztet rajzol a homlokunkra, talán tudjuk ezt is, hogy az előző virágvasárnapon megszentelt barkát égetjük el, és ebből származik az a hamu, amit ilyenkor a fejünkre hintünk. Nagyon fontos tehát az, hogy mindennek a szimbólumát is megértsük, hogy mi miért van. És megállok itt még egy gondolatra befejezésül. Mit jelent szerintedek az, vagy miért fontos, vagy hogyan értelmezhetjük azt, hogy az életünknek, a cselekedeteinknek visszafogottá kell válni a nagybőjtben? Mit jelent ez? Hogyan lehetünk visszafogottabbak? Miben tudunk mi visszafogottabbak lenni? Például most lássuk egy női szemmel, ti mire gondoltok, hogyha azt halljátok, hogy most jön a szent időszak, itt van ez a nagybőjt, mit jelent az, hogy tartózkodóbbak, visszafogottabbak vagyunk, miben tud az ember visszafogott lenni például. Most azon kívül félretesszük azt, hogy nem eszünk húst mondjuk. Mert ez még csak egy nagyon csekély dolog, igazából a nagybőjben, hogy nem eszek húst.
De most itt a visszafogottság rá értelmezhető például a egyéb megszokott tevékenységekre.
Akár. Hát ezért is kíváncsi vagyok, hogy nektek mi jut eszetekben.
A mai kor emberének szerintem visszafogottságot jelent például a telefonhasználat is, hogy a kütyükkel mennyi időt tölt.
Az emberi kapcsolataimra gondoltam így elsőre, hogy mondtad, meg a csöndre. Tehát, hogy én, mondjuk az én életemben a zene ugye fontos, tehát nyilvánvalóan kevesebb zenét hallgatok, kevesebbet foglalkozok vele, kevesebbet beszélgetek esetleg, ha úgy van olyan dolgokról, ami tehát, hogy csak a szükségesebb dolgokat. És ez lehet, hogy furcsa, de hogy értsék jól a hallgatók, tehát hogy nem úgy, hogy most nem beszélek senkivel ezért, csak esetleg olyan dolgokról, ami korábban előfordult, hogy felesleges, az kevésbé. Tehát a csöndnek a előtérbe helyezését jelenti nekem.
Emlékszem, volt gimnáziumban egy tanárom, egy nagyon vallásos, és ilyen zenész beállítottságú tanárnő volt, nem azt tanított, de maga a beállítottsága az nagyon zenekedvelő volt, és mindenféle zenét nagyon szívesen hallgatott, és például volt egy ilyen fogadalma, hogy nagybőjtben csak klasszikus zenét hallgatott. Semmilyen más, sem rockzenét, sem popzenét, sem semmilyen más lágereket, hanem csak klasszikus zenét hallgatott. Tehát ez is lehet egy bőjti lemondás, hogy nagyon szeretem a zenét, de a nagybőjtben a nagybőjt csendességéhez, stílusához, visszafogottsága az élő zenét hallgatok például. Vagy emlékszem, még kispap volt a Megerbe, és a gimnáziumban volt egy akkor 10. osztályos gimnazisták voltak, akik eldöntötték, hogy a nagybőjtben lecserélik a telefonjukat nyomógombos telefonra. 10. osztályos gimnazisták. Valakinek kipattant a fejéből, és így az egész osztály benevezett erre, hogy lecserélik a okos telefonjaikat nyomógombos telefonra. A másik osztály, azok azt hiszem 11-esek voltak, ők eldöntötték, hogy a büfében, hogyha szendvicset vesznek, akkor csak sajtos szendvicset vesznek, a nagybőjti időben nem vesznek sonkás vagy szalámis szendvicset. Külön kértek a büfébe a büfésnéntől olyan hamburgert, vagy ilyen szendvicset, amiben csak sajt volt. Margarin és sajt. Tehát, hogy azért vannak ilyen fajta lemondásaink, amihez nagyon ragaszkodunk, amiben nagyon túlzásba estünk, a fogyasztásban, ugye az ételekben, amit sokszor ki is dobunk, nem tudjuk elfogyasztani, hogy ezeket felülvizsgálni, hogy mi az, amiben már függő vagyok, ami nélkül szinte nem tudok élni, próbáljuk ki, hogy vajon tudunk-e ezek nélkül élni. Mennyire bírjuk ki?
Ja, hát most az jutott eszembe például, hogy a kényelmet is egy kicsit akkor lehet visszavenni, hogy mit tudom én, hogyha a munkahelyemre el tudok menni gyalog, és eddig mondjuk csak autóval mentem, akkor mondjuk nem fogok autóval menni, hanem most akkor csak gyalog sétával.
Igen, tehát nagyon sok mindent, vagy mozgás, vagy sport, vagy olyat csinálni, amit eddig nem tettem, régóta halogatom, nem szántam rá magam, itt az idő, szánjam rá magam, többet imádkozni, a kezünkbe venni a Bibliát, rózsafűzért, amivel el vagyok maradva, megpróbálni utolérni magamat, áldozatot hozni, és ez a nagybőjtnek a lényeg, hogy hogyan tudok az Istenért szeretetből áldozatot hozni. Hát ezekkel a kérdésekkel zárjuk ezt a műsort, reméljük, hogy mindenkinek szépen indult, és szépen folytatódik a nagybőjtje. Adja a jó Isten, hogy gyümölcsöző legyen mindannyiunk számára ez a szent 40 nap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!